Szeretettel köszöntelek benneteket. Tudjátok, azért jöttünk ma ide, azért vagyunk együtt, nem csak azért, hogy találkozzunk egymással és közösségben legyünk, ez is egy fontos dolog, de ez az emberi rész. Elsősorban azért vagyunk itt, hogy jelen legyünk Isten jelenlétében, hogy vele találkozzunk, és hogy megdicsőüljön rajtunk keresztül, ebben az alkalomban is, a hatalmas és mindenható Isten. Ez azért nem kis dolog, ugye? És ez szerencsére nem attól függ, hogy tizen vagyunk együtt a gyülekezetben, vagy 3000-en, nem attól, hogy a dicsőítő csapatban 20-an vannak, és az 50. utcában is hallják, vagy attól, hogy a világszerte ismert prédikátor van itt a szószéken, vagy egy ilyen jelentéktelen ember, mint én, hanem attól függ, hogy mi van azoknak a szívében, akik eljöttek ide Istent keresni. Mert ami az emberi szívekben van, az van az emberek gondolataiban is, a gondolatainkban is, és ami a szívünkben is a gondolatainkban van, az fogja meghatározni az életünket és az életünknek a cselekedeteit. És Isten igéje azt mondja, hogy a cselekedeteitek által dicsőítsétek meg Istent. Én is erről szeretnék egyébként majd ma beszélni. Először imádkozni fogunk, álljunk fel és imádkozzunk. Hatalmas és mindenható Isten vagy, és én köszönöm neked azt, hogy nem kell a te figyelmedért kuncsorogni és kódolni nekünk, mert te szereted az embert, és figyelsz ránk most ebben a pillanatban is, és jelen vagy itt a te Szent Szellemed által. És én kérlek, hogy ezt az együtt időzést, ezt hadd használjuk ki nagyon jól, olyan módon, hogy építesz bennünket. Kérlek, emelj fel bennünket Szent Szellemed által. Add a szívünkbe a te igédet, a te üzenetedet, add, hogy megérthessünk valamit, hogy az életünk része lehessen. Irányíts bennünket, kérlek, hogy az életünk rád mutató legyen nap, mint nap. A hétköznapokban is, ne csak itt a gyülekezetben. Ámen. Foglaljunk helyet. Isten igéje alapján egy kérdést szeretnék körbejárni ma veletek. De mielőtt ez még elhangozna, hadd emlékeztesselek benneteket, idézzük fel együtt azt, hogy mi történt akkor, amikor Mózes találkozott a pusztában Istennel. Hogyan mutatkozott be neki Isten? Azt mondta, hogy én vagyok a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Ugye ezek az említett nevek, személyek, ezek Izrael népének az őshatjai, ismert személyiségek, ők egyébként egy apa, egy fia is, annak az unokája, és Mózes az említett személy, akivel Isten itt találkozik, és akin keresztül majd nagy dolgokat visz végbe, megszabadítja Izrael népét az egyiptomi fogságból, ő egy késői leszármazottja Ábrahámnak. És amikor Isten azt mondja, hogy én vagyok a te őseidnek az Istene, akkor azt is mondja ezzel, hogy emlékezz a te felmenőidre, a te őseidre, mert ők voltak azok, akik hittek bennem, és akik engedelmeskedtek nekem. És én azt szeretném, ha te most itt megértenéd azt, amit én mondok neked, ha te is hinnél és engedelmeskednél nekem. Az ősei hite által hívta engedelmességre Mózes ott a pusztában. Az említett kérdés, amit mondtam, az így hangzik. Milyennek fogja látni és megismerni rajtam keresztül a családom vagy a környezetem Istent? Milyennek mutatom be Istent az emberek számára? Milyen Isten Békefi Gábor Istene? És most ide az én nevem helyére nyugodtan helyettesítsd be a saját nevedet. Természetesen Istent elsősorban és igazán jól Jézus Krisztuson keresztül lehet megismerni, aki ezért is jött, hogy bemutassa nekünk embereknek az atyát. Ő általa tökéletesen megismerhető Isten, hiszen ők teljesen egyek. De addig, amíg egy ember eljut oda, hogy találkozzon a megváltó Krisztussal, addig azért ebben szerepe van embereknek is. Egy hitetlen vagy egy érdeklődő számára először a hívő ismerőse vagy családtagja, vagy a gyülekezet lesz a minta, az lesz a nézőpont, és az lesz a viszonyítási alap, a megváltó, azután pedig Isten megismerésében. Nagyon fontos üzenet ez, és nagyon gyakran el is hangzik ez a gyülekezetekben, hogy, úgy kell élned, hogy megdicsőítsd az Istent és bemutasd az emberek előtt. De ez egy nagyon nagy felelősség is, hogyha ebbe igazán belegondolunk, éppen ezért egy elég kényes és nehéz téma is. Olvassuk el alapigeként a Péter első levele második részből a 10-11. Verset. Most kivetítés nem lesz, az egyszerű fordításból olvasom. Tehát Péter első levele második rész, 10. és 11. vers. Így hangzik Istennek az olvasott igéje. Szeretett testvéreim, kérlek benneteket, mint akik csak átutazóban vagytok a földön, és a valódi otthonatok nem itt van. Tartsátok magatokat távol a régi emberi természet kívánságaitól, amelyek arra törekednek, hogy uralomra jussanak fölöttetek. Itt körül vagytok véve olyanokkal, akik nem hisztek Istenben, és sokszor azzal vádolnak titeket, hogy gonosztevők vagytok. Tehát éljetek úgy, hogy mindenki lássa, milyen jó dolgokat tesztek, és milyen jól és békességben éltek. Akkor még a hitetlenek is dicsőíteni fogják Istent a jó tetteitek miatt, azon a napon, amikor ő eljön. Itt az olvasott igerész elején Péter egy hivatkozási alapot teremt. Azt mondja, hogy testvéreim, hívő emberek, mi itt átutazóban vagyunk a földön. És éppen ezért gondolkodjunk és éljünk aszerint, hiszen nem ez az igazi és végleges otthonunk. Képzeld el azt a helyzetet, hogy egy rokonod utazik, és a te lakóhelyed nagyjából útbeesiknek, és bejelentkezik hozzád, hogy eltöltsön veled meg a családoddal egy kis időt. Aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy elkezd takarítani, átrendezi a lakásodat, lenyírja a füvet az udvaron, és kisajátít magának helységeket. Tehát teljesen otthon érzi magát, és otthonának tekinti a te lakhelyedet. Ez egy nagyon furcsa helyzet lenne, nem? Mi emberek ezer és ezer szállal kötődünk ehhez a földi életünkhöz, amire Isten igéje azt mondja, hogy ez nem az igazi és nem a végleges otthonunk, hanem egy átmeneti hely. Azon az úton, aminek a végén megérkezik a hívő ember Istenhez, és Istennel tölti majd el az időt örökkön-örökké, egy örökké valóságon keresztül, ahol nem lesz panasz, nem lesz bánat, és nem lesz jajson, nem lesz sírás. Egy tökéletes hely, amit mi a tökéletlen emberek egy tökéletlen világban el sem tudunk képzelni, hogy milyen lehet majd. Tehát ezer szállal kötődünk ehhez a mostani világhoz, miközben Isten azt mondja, hogy figyelj csak, nem ez az igazi otthonod. Család, lakás, munka, megélhetés, érvényesülés, feladatok, kihívások, elfoglaltság, örömök, nehézségek, terhek, fájdalom. Ezek olyan dolgok, amik részei az evilági életünknek is, amik egyébként nagyon fontos dolgok, amikben benne vagyunk, és nem is tudunk belőle kihátrálni. Ezekkel foglalkozni kell, megfelelni, helytállni, átélni vagy túlélni. De ugyanakkor az életünknek a végén ezek a dolgok, ezek a csomagok kikerülnek az életünkből. És hogyha nincs benne semmi más, akkor marad mi? Egy kiüresedett élet. Minél inkább eltöltenek valakit ezek az evilági dolgok, és minél inkább lekötik és betöltik az életét, arányosan annál kevesebb hely van a lelki és szellemi értékeknek. Persze van átfedés is a két dolog között, van közös halmaza a kettőnek, csak az a baj, hogy jellemzően eltolódnak a határok, és elveszik az egyensúly, mégpedig az evilági dolgok javára. Egy metaforikus kép szerint Isten már csak egy spirituális sarkot kap az ember életében, egy zugot. Oda ültetik egy görgős székre, és időnként, ha a helyzet úgy hozza, vagy a szükség, akkor előrébb tolják, aztán amikor útban van, akkor mehet megint vissza a sarokba. Általánosságban ez a kép, ez nagyon jól körülhatárolja az ember gondolkodását Isten tekintetében. De sajnos nem csak a világi emberekét is, hanem a világias módon gondolkodó hívő emberekét is. Péter apostol írja a kis-ázsiai gyülekezetnek, hogy körül vagyunk véve hitetlenekkel. Hát ez igaz ránk is, a mi életünkre is, annak ellenére, hogy mi állítólag egy keresztény Európában élünk, és azt mondják nekünk, hogy egyre inkább keresztény Magyarországon is. Körül vagyunk véve hitetlen emberekkel. Azok a gyülekezetek, akik törekednek a hitelességre, azok az emberek, akik keresik Istent, a megigazult bűnösök, szigetek egy világias tengerben, a világi emberek tengerében. És ennek a tengernek nagyon jó rálátása van a mi életünkre. Eddig általánosságban beszéltem, de a továbbiakban azt szeretném, hogyha lekonvertálnánk és leképeznénk ezt személy szerint saját magunkra, a saját életünkre. És én is ezt szeretném tenni, nem leszek kivétel ebből. Éppen ezért a következő gondolatokat inkább egyes szám egyes szemében mondom, még ha ez talán furcsa is ige hirdetésben. Tehát akkor lesz értelme, akkor van értelme ennek, ha mindannyian ezt tesszük, és magunkra gondolunk ezekben a dolgokban. Mik ezek az evilági dolgok, az evilági cselekedetek, amiről beszéltem? A teljesség igénye nélkül összeírtam 5 fontos területet. Ezeket szeretném most elolvasni. Ugye átutazóban vagyunk ebben a földi életben. Hogyan viszonyulok én ehhez? Elfogadom Istentől, és megpróbálom így berendezni az életemet, vagy bevackoltam magam ide, és lekötik az életemet, minden időmet ezek az evilági dolgok és feladatok, ezek az evilági törekvések. Aztán van-e helyem Isten számára? Tudom-e szeretni őt és előre ültetni az értékeim sorában? Van-e időm Isten számára? Mondjuk 4 szem közt imádságban vagy Bibliát olvasva. Aztán van-e időm rá a közösségben, hogy eljöjjek és együtt töltsek vele időt itt a testvérek között is? Képes vagyok-e áldozatokat hozni érte? Lemondani anyagiakról, szabadidőről, pihenésről, saját elfoglaltságaimból. Elkülöníteni dolgokat a magaméból Istennek, és lehetőleg nem a fölöslegből, mert az nem áldozat, hanem az alamizsna. Van-e készségem oda tenni Isten oltárára ezeket? Tudom-e a testvéreimet szeretni? Nem a rokonokról és a barátokról beszélek a gyülekezetben, hiszen ez azt mondom, hogy természetes, vagy az kell, hogy legyen, hanem a többiekről, a többi emberről, a többi testvérről a gyülekezetben. Tudom-e szeretni őket legalább egy jó szó vagy köszöntés erejéig? A szeretet és gyűlölet témakörében a legutóbbi szolgálatomban többször beszéltem is, és akkor elmondtam azt, hogy a testvéreim szándékos semmibevétele, a közömbösség, az ellenszenv és a harag egyáltalán nem a szeretet cselekedetei. Felelősségem van ebben, mert a szeretet alapján fogják megismerni a hitetlen emberek a hívőket. Ha ez nincs jelen, akkor nagy baj van. Ha jelen van a gyülekezetben, akkor az a gyülekezet egy közösség. Ha nincs jelen a gyülekezetben, akkor csak egy összegyülekezés. Egy csoportosulás. Tudom-e szeretni a hitetlen embereket is? Annak ellenére, hogy olyanok, amilyenek. Jézus korában ugyanez volt. Amikor ő eljött, ugyanúgy éltek az emberek bűnök között, egymás iránti gyűlölettel, haraggal, nehezteléssel. Lehet, hogy nem volt ekkora nyilvánossága, mint most, de ugyanilyenek voltak az emberek. És Jézus Krisztus azokat az embereket is szerette, akik őt elutasították, gyűlölték és megölték. Minden egyes embert szeretett, mert azt látta bennük, hogy mivé lehetnek majd ők. Tudjuk-e szeretni ilyen módon a világban élő embereket, vagy inkább csak ítélkezünk, meg bírálgatunk? Semmiképpen nem akarom rátok borítani most ezeket a kérdéseket, aztán magatokra hagyni, hogy küzdjetek vele, ahogy akartok. Az egyenesség megköveteli azt, hogy szint valljak, és talán furcsa, hogy ezt mondom, de ezt azért teszem, hogy bátorítsalak benneteket, megerősítésnek szánom. Nagyon sokszor kudarcot vallottam az említett területeken és a feltett kérdések alapján. És a mai napig is küszködöm ezekkel. Jó kis bátorítás, nem? Igen, az. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert Isten nem elsősorban az eredményt nézi, hanem azt nézi, ami a szívben van, a szívem szándékát, a tökéletesség helyett. A jó és igaz dolgokra való törekvést figyeli, és támogatja is ezt. Ő nem a bukottaknak az Istene, hanem ő az az Isten, aki újra és újra felemeli a bukott embert. Azt mondja, hogy látom, hogy nem vagy megáltalkodott. Törekszel gyermekemként élni, keresed a mennyei ország értékeit, és én segítek neked ebben, vezetlek ezen az úton, és formállak, felemellek, amikor elesel. A hitnek az útja ugyanúgy csak kegyelem által járható, mint a megtéréshez vezető út. A Biblia ezt keskeny útnak nevezi, és egy nehéz ösvénynek mutatja be. Ennek az útnak a része az olvasott igének a folytatása, amikor azt írja Péter, hogy takarítsuk ki az életünkből, tartsuk távol magunktól a régi emberi természet kívánságait, és ne engedjük meg, hogy azok uralkodjanak rajtunk. A teljesség igénye nélkül újra csak 5 jelentős területet emeltem ki a régi emberi természet, vagy más megfogalmazásban a test cselekedeteiből. Az egyik a testiség. Ide tartoznak a szexualitással és az erotikával kapcsolatos visszaélések, amik a Biblia összefoglalóan paráznaságnak nevez. De ide soroltam a szenvedély betegségeket is, annak ellenére, hogy azoknak elég komoly lelki és szellemi tartalma is van. A második terület a túlzott anyagiasság. Pénz, egzisztencia, pazar otthon, értékek, anyagi javak és kincsek. Ezeknek a mértéktelen hajszolása. Ennek a hajszolása, mint életcél, hiszen ez a cél elérhetetlen. Mert az igények folyamatosan bővülnek és folyamatosan dagadnak, és mindig meghaladják a lehetőségeket. A harmadik kapcsolódik valamennyire a másodikhoz, hatalomvágy. Kitűnni a tömegből, legyek valaki, nevet szerezzek magamnak. Elismertség, tisztelet, azután már hódolat. Egy folyamatos szomjúság, hogy mindig több kell ebből. Több kell, mert a hatalom mozgatja a világot, és amennyire lehet, én is részesülni akarok ebből. A sátán azt súgta az embernek a bukás előtt, hogy hatalmas lehetsz. Olyan lehetsz, mint az Isten. És azóta is ott van ez vágyként az embernek az életében és a törekvéseiben. Aztán a hatalom és a dicsőség egy vágyjá válik, egy szükségszerűséggé. Csak tudjátok, az a baj, hogy a dicsőség Istennek való, nem az embereknek. Nagyon jellemző példája a hatalomnak is, annak a hatalom éhségnek is a következményeinek, amikor egy apa vagy egy anya uralkodik a családján, leuralja őket diktatórikus módon. Vagy ugyanezt történik sokszor a munkahelyeken, egy vezető le akarja uralni a beosztottait. És ebből rengeteg probléma és rengeteg baj és keserűség származik. Aztán a negyedik terület az indulatok és a harag helytelen kezelése. A legutóbbi szolgálatomban azért részletesebben beszéltem erről. Az ötödik terület pedig a szellemi világ keresése Isten nélkül, ez az okkultizmus. Nem szeretném ezeket a területeket részletesen kitárgyalni, mert mindegyikre legalább egy külön Isten tiszteleti alkalom kellene, vagy akár még több is. Inkább gondoljuk végig azt, hogy valószínűleg nincs olyan hívő ember, akinek ne gyűlne meg a baja ezekkel a dolgokkal, egyel vagy akár többel is. Ne gyűlne meg a bajunk az óemberi természettel és kívánságokkal. Legyünk tisztában azzal, hogy a kívánság önmagában még nem bűn. Lehet küzdeni és harcolni ellene. Van olyan, hogy egy-egy összecsapást elveszít az ember, de ez még nem vereség. Ilyenkor jó esetben újra rádöbbenünk arra, hogy kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. Tehát sokszor előfordul, hogy harcolni kell, de egy nagyon fontos dolog ebben az, hogy ne adjuk fel ezt a harcot. Ne engedjük a régi természetet uralkodni az életünkben. Ha ezt tesszük, az kicsit olyan, mintha kiszólnánk este az utcára vagy az udvarba, hogy tisztelt rablók, jöjjenek csak be. És vigyenek el innen mindent, minden értékemet, mindent, amit csak találnak. Hiszen úgyis gyenge vagyok, és nem tudok mit tenni ez ellen. Nem tudnám ezt megakadályozni. A bibliai igazsága az, hogy erősebb az a szellemi hatalom, ami mi bennünk van, mint amelyik ki akarja fosztani az életünket. Aki azt mondja, hogy ez nem így van, az hazudik. A hívő embernek nem kell a sátán hazugságait elhinni. Nem kell tűrni, hogy uralkodjon rajtunk. Lehetőségünk és szabadságunk van nemet mondani, elutasítani a bűnt, távol tartani magunktól a testnek a cselekedeteit. Erről énekeltünk az egyik énekben. Leoldozod a láncaimit, és szabad leszek. Ez jelenti a szabadság, hogy jogom és lehetőségem van elutasítani a bűnt. Elutasítani azokat a dolgokat, amiről Pál azt írja, amikor az emberi természetről nyilatkozik, hogy szeretném tenni a jó dolgokat, de azt veszem észre, hogy nem tudom, mert csak a rossz dolgokat tudom tenni. Ez az óemberi természetnek a működése. De Jézus Krisztus által lehetőségünk van nemet mondani erre. Segít ebben egy határozott megvallás, akár magunkban, vagy hangosan. Krisztus nevében kijelentem, hogy nem indulok el ezen az úton, vagy visszafordulok, ha ráléptem. Jézus Krisztus győzelme felhatalmazott, hogy nemet mondjak, és elhatárolódjak a test cselekedeteitől. Elsősorban magunk miatt fontos ez, hogy távol maradjunk ettől. Viszont túl ezen van egy tágabb vetülete is, és ez a mai tanításnak a mottója, amit a bevezetőben említettem. A hívő ember egy sziget a hitetlenek tengerében, és ennek a tengernek nagyon jó rálátása van az életünkre. És nagyon kritikus véleménye is van róla egyébként. Nem tudom, hogy ti is észrevettétek azt, hogy a hívő embereket sokkal kritikusabb szemmel nézik a többiek, a világ, a munkatársak, a környezet. Bármilyen mélt vagy valós negatívumot azonnal ellenünk fordítanak, és azt mondják, hogy álszent vagy, képmutató és köpönyek forgató. Ugyanakkor másokkal szemben sokkal elnézőbbek, ők inkább belevalók, talpra esettek, ravaszak, két lábban a földön járó típusú emberek. Tehát nagyon nagy felelősség hívő embernek lenni. És nem csak önmagunkért, Istenért főleg. Az ő országa építésében tanúknak kért fel bennünket. És a tanúkkal kapcsolatban egy alapvetően fontos dolog, hogy hitelesek és szavahihetőek legyenek. Térjünk vissza a kezdeti kérdésre. Hívő emberként milyennek mutatom Istent? Milyen Békefi Gábor Istene? Az én életemet nézve milyen tanúságtételt kapnak Istenről az emberek? Mit gondolnak mondjuk azok, akikkel sok időt töltök együtt? A családtagjaim, a munkatársak, iskolatársak. Mit gondolnak azok, akik nagyon jól belelátnak az életembe? Előfordul olyan is, hogy az emberek igazságtalanul ítélnek. De sajnos az is megtörténik igen gyakran, hogy a hívőket társaik miatt szidalmazzák, méghozzá nem is alaptalanul. Inkább azt lássa a világ, írja Péter, hogy jó dolgokat tesztek, jól és békességben éltek. Jó dolgokat tenni, szolgálni. Nagy szolgálatokat tenni Istennek. Mi sokszor hajlamosak vagyunk elvetni a súlykot, és nagyon nagy léptékben gondolkodni, hogy a világ egy távoli elmaradott részén embereket gyógyítani és hirdetni nekik az evangéliumot. Vagy ha erre nincs lehetőségem, akkor egy alapítványt indítani hatalmas összegekkel, ami támogatja és segíti ezeket a célokat. Ezek biztosan nem az én szolgálataim, mert ezekre nem lesz lehetőségem. Viszont itt van kéznél, amire Péter figyelmeztet, jól és békességben éljetek. Ez egyébként egy nagyon komoly elhívás az ember életére. Napi elhívás. Nem túlzás azt mondani, hogy nagy mértékben szét vannak zilálva az emberi kapcsolatok. Ugyanúgy a családban, a munkahelyeken, a gyülekezetben is. Egy munkatársam idézett egyszer egy szállóigét, amikor ő éppen ilyen élethelyzetben volt, és azt mondta, hogy van még testvéred? Akkor még nem örököltél. Én nem régen örököltem, és előtte nagyon nehéz dolgokon átmentünk nővéremmel együtt, szüleim kapcsán, és elmondhatom, hogy még mindig van testvérem. És ugyanolyan jó a kapcsolatunk is szeretetteljes, mint amilyen előtte volt. Hála legyen Istennek. Időnként hallok nagyon furcsa beszélgetéseket a munkahelyen, meg akkor is, amikor esetleg hazatelefonálnak a családjuk valamelyik tagjának. És ezek a megnyilvánulások nagyon torz képet festenek az emberi kapcsolatokról. Nagyon fontos kérdés az számomra és számotokra is, hogy rólunk mit gondolnak az emberek. Azok, akiknek nyitott könyv az életünk. Mit gondolnak a gyermekeink? Mit mondanak a munkatársaink? Nekünk Angélával ez egy húsba vágó kérdés, hiszen egy munkahelyen dolgozunk, és látják az életünket az emberek. Mit gondolnak, mit mondanak rólunk? Remélem az jut rólunk eszükbe, hogy hát igen, a szüleim vagy ezek az emberek lelkiekben gazdagok, mert jól és békességben élnek. Nem kis dolog az sem, amikor egy gyülekezet tagjairól is, azok kapcsolatairól elmondható ugyanez. Én most nem fogom a közösségünket ebben a tekintetben értékelni, inkább gondoljuk át egyenként, de olyan szempontból, hogy személy szerint én hogyan és mivel tudok hozzájárulni ehhez. Bennünket néznek az emberek, látják az életünket, értékelik azt, látják a cselekedeteinket, és dicsérik érte Istent, mondja Istennek az igéje. Dicsérik érte Istent. Ez azért egy nagyon ütős dolog, nem? Csak olyan utopisztikusnak, meg lehetetlen küldetésnek látszik. Komolyan mondom, hogy bármelyikünket utolérheti ez. Ma talán azt mondja, vagy gondolja a gyermeked, rokonod, munkatársad, ismerősöd, hogy ez egy olyan kicsit furcsa ember, lelkes hívő, de annak ellenére azért nem rossz, jó fej, normális. Aztán eltelik egy év, 5, 10 vagy 15, és másként gondol rád. Azt mondja, azt gondolja, hogy milyen jó, hogy ismerhettem ezt az embert. Ismerek egy ilyen hívő embert, egy hiteles embert. Része volt abban, hogy megváltozott az életem. Dicsőség legyen érte Istennek. Milyen tehát Békefi Gábor Istene? Milyen a szeretet vár Istene? Be tudjuk mutatni hitelesen? Hogy megtalálják és megismerjék őt a tanúságunk alapján. Lehetünk botránykövek, akik miatt megbotlanak az emberek, elmarasztalják és szidalmazzák a hívőket. Lehetünk viszont azok, akik a maguk helyén és a maguk mércéje szerint Istenre mutatnak, építik az ő országát, lámpások és cserépedények, akik által Krisztus világossága és dicsősége eljut az emberekhez. Ámen.